Kontraszt. Gondolkodás művészetről. Szerkeszti Szuszámi Zsuzsa.
Szép délutánt kívánok mindenkinek, aki a Kontrasztot hallgatja. Ma egy kicsit rendhagyóak leszünk. Nem kifejezetten művészetről lesz szó, hanem valami olyasmiről, ami könnyen művészetté alakulhat, politikai művészetté, akcióművészetté, performanszá. Egyelőre talán nem is tudjuk meghatározni, hogy mivé. Talán ehhez is el kell telni egy kis időnek, hogy leülepedjen, letisztuljon. Egyelőre hatalmas a lelkesedés, és persze az összefogás, a találékonyság. Ma az utcai tüntetésekről beszélünk és beszélgetünk, de egészen más szemszögből. A politikát próbáljuk félretenni, a lehetőségekhez mérten, és a művészetet hívjuk segítségül az események elemzésében. Munkatársaim, kolozsvári kollégáim Gergely Zsuzsa és Kristály Bea. Ugyanis Kolozsváron alakul az a múzeum, amely arra szinte lehetetlen feladatra vállalkozik, hogy egy tünékeny, efemer performance-t, akciót rögzítsen, mutasson be, majd az utókornak. Az Untrebári Múzeum tüntetés múzeumként határozza meg önmagát. Célja összegyűjteni azokat a kellékeket, eszközöket, amelyek a tüntetések folyamán az utcára kerülnek látványelemként. Táblákat, feliratokat, zajkeltő eszközöket, és persze fotókat, dokumentációs anyagot. Ennek a múzeumnak a működtetője a Z. Engels Galéria, és ennek tulajdonosa Székely Sebestyén György művészettörténész. Ez az utca hangja. A tüntetések több mint két hete zajlanak. Igaz, erejük már lankad. Az emberek egy éjszaka elfogadott sürgősségi kormányrendelet miatt kezdtek el tiltakozni, azóta Románia nagyvárosaiban minden este utcára vonulnak. A jelek szerint a többnyire fiatalokból álló tömeg ezután is folytatni fogja békés felvonulását, mert túl sok minden felgyűlt már bennük. Időközben tiltakozásuk célja is megváltozott, már nem kizárólag a korrupcióról és az azt legalizáló törvényekről szól a történet. Ez nem politikai műsor, nem fogjuk a felmerült kérdéseket elemezni, hanem azzal foglalkozunk, hogy egy tüntetés milyen mértékben hozza létre a maga művészetét. Ugyanis az 1989 utáni időszak legnagyobb megmozdulása nagyon sok ötletes szlogent és vizuális megoldást szült. Vannak fordulatok, amelyek első naptól felfedezhetők a táblákon vagy a bekiabálásokban. Ilyen a hashtag resist, vagy az azóta lemondott Florin Jordáke igazságügyi miniszter sajtótájékoztatón 20-valahányszor mondott Alte Untrebária. Ez a mondat azóta a folklór törvényei szerint dagad és gazdagodik. Lépten nyomon az efemer művészeti ágak példáival találkozunk, sőt a street art remek darabja is megszületett Kolozsváron, a Fellegvári Hősök emlékművénél. Felröppent a hír, hogy Banksy, egy brit graffiti művész, politikai aktivista keze van a dologban. Az alkotókat azóta műemlék rongálás vádjával letartóztatták, tehát inkább követőkről beszélhetünk. A civil szféra azon gondolkodik, hogyan lehetne megmenteni a tüntetések lényegét összegző műalkotást. Mai műsorunkban tehát azzal foglalkozunk, hogy az utcára vonulók milyen mértékben teremtettek művészetet. Közösséget vitathatatlanul létrehoztak, és az sem mellékes, hogy 1989 óta először történt meg, hogy románok és magyarok a legnagyobb egyetértésben együtt harcolnak egy célért. Ennek az egyetértésnek is nyoma van a humoros vagy két nyelvű szövegekben. Székely Sebestyén György művészettörténésszel, a Kolozsvári Quadró Galéria vezetőjével egy kicsit visszaröppenünk a múltba, és a politikai művészet megnyilvánulásait keressük 1989 előtt. Riporter Gergely Zsuzsa.
90 előtt konkrétan politikai üzenetű, vagy nyíltan politikai üzenetű művészet nem volt, azt kellene mondani. Madárnyelv volt, és voltak olyan nagyon erős művészeti akciók, amelynek nem a tartalmuk volt politikai, de politikai töltetük volt. Antik Sándor jut eszembe, az ő 1986-os szebeni Patika Múzeum pincében rendezett akciója, ami a román akcióművészetnek az egyik legerősebb alkotása. Mesztelenség, vér, nagyon nagy zajok, hang, mozgás, mind ilyen nagyon erős elemek voltak együtt. Ennek az akciónak a címe az volt, az álom nem halt meg. Ez azért nem madárnyelv. Abban az az érdekes, hogy maga a rendszer mutatott rá, hogy ez a művészet ez nem elfogadható a rendszer számára. Pontosabban akkor, amikor egy benzinlámpával a falra elkezdte felírni ezt, hogy az álom nem halt meg, a szekuritáti embere felgyújtotta a villanyt, és az egész akciót leállította, és az ilyen véres marha bendőket ki kellett vinni a városból, kidobni, mindent eltüntetni. Tehát maga a cenzúra ezt az akciót leállította, és ez egyike a nagyon kevés olyan akcióknak, én nem nagyon tudok igazából olyanról, ahol a szekuritáti közvetlenül, nyilvánosan valamit leállított volna. Ami abban az akcióban jó volt, az jellemző az igazán jó politikai művészetre is, az, hogy nem szlogenekkel dolgozik, metaforákkal dolgozik valamennyire, de életből merített közvetlen erejű képekkel, amelynek viszont egy ilyen nagyon nagy aktuális súlya lesz. Most eszembe jut, hogy két hete Pozsonyban voltam, ahol az ottani tranzitban egy kiállítást láttam, Sitting Together, együtt ülve, ami a csehszlovák, magyar, jugoszláv és talán lengyel, nem, lengyelek nem voltak annyira benne, de főleg a csehszlovák és magyar művészet kapcsolata. A 80-as évek elején Beke László rendezett egy olyan akciót Magyarországon, hogy meghívott csehszlovák művészeket, nem volt semmiféle évfordulója a prágai bevonulásnak, viszont Beke László úgy gondolta, úgy érezte, hogy a magyar művészeknek egy lépést kell tenniük a csehszlovák művészek irányába, tehát hogy kibéküljenek mindegy, megvánva a bűneiket, hogy 68-ba részt vettek a Csehszlovákia lerohanásában. Ezt egy olyan akcióban valósította meg, ami egyszerű készfogás volt, és elkészítette a készfogásnak a tankönyvét. Hogyan kell rendesen, helyesen kezet fogni? A két kéz 90 fokos szögben kell találkozzon, és az összes résztvevő művész, 20 művész ezt a készfogást végigvitte, és készült egy ilyen diagram, hogy ki kivel hogyan fogott kezet, ez mint fényképeken dokumentálták. Tehát ez egy ilyen játékos, de nagyon aktuális, politikai üzenetű, de mégis tisztán művészi megvalósítású akció volt. És hazafelé jövő a vonaton, Budapestről Kolozsvár felé, amennyire volt net a vonaton, közben belenéztem, hogy Kolozsváron akkor volt már az első tüntetés. Ez mikor is volt? Január vége még. Tehát nem tudtam részt venni azon a tüntetésen, mert a vonatom 11 órakor érkezett meg, ugye? Lemaradtam róla. Viszont a vonaton olvastam ennek a kiállításnak a katalógusát, amelyikben volt egy olyan szöveg, a 80-as évekből még, amely a kelet-európai művészek összefogására törekedett. Ezt hirdette meg, és abban volt egy ilyen megjegyzés, ez Beke László és Pataki Gábor, tehát két budapesti művészettörténész fogalmazta meg, hogy mi a véleményük a politikai művészetről. És az a véleményük, hogy a jó politikai művészet nem az, amelyet a politika határoz meg, hanem az, amely a politikát meghatározza. Hogyha erről a mostani romániai tüntetésről beszélünk, akkor azaz, akkor ezelőtt két hete olvasott szöveg, ami nagyon megragadta a fejembe, hát nem tudtam, hogy ennek valami közvetlen, gyors hatása lesz az én életemre, hogy elkezdünk minden nap kimenni tüntetni. És hogy ezek a tüntetések hatalmas kreativitás szabadítanak fel az emberekben, és az bár nem művészeti igénnyel készül, vannak olyan dolgok, amik művészeti igénnyel készülnek, nem hogy művészeti igénnyel, elnézést, művészeti szándékkal. Viszont művészeti eszközökkel dolgoznak az emberek, de nem az a szándékuk feltétlenül, hogy műalkotásokat hoznak létre. És úgy gondolom, hogy ez az igazán jó politikai művészet. Eszközeiben nagyon jól tud spontánul, rögtön, frappánsan reagálni egy politikai helyzetre.
Ez mennyire illusztrációkban érvényesül? Mert ugye, hogyha azt nézzük, hogy milyen szövegeket írtak fel az emberek a táblájukra, akkor azt is mondhatnánk, hogy ez a tüntetésnek az irodalma, nem föltétlenül a képzőművészeti vonatkozása. De van-e ennek látványban valami sajátossága, amiről azt is mondhatnánk, hogy egy ilyen együttes, egyforma hangvételű képzőművészeti gesztus?
Ne beszéljünk művészetről, beszéljünk egyszerűen vizualitásról és vizuális kultúráról. Ennyire gazdag vizuális kultúrája Romániában a tüntetéseknek soha se volt. Ha gondolunk a korábbi évek tüntetéseire, a Verespatak, aztán meg az azt követő nagy tüntetésekre, azokon inkább néhány szlogen volt, s annyi nagyjából. Tehát kialakult az a nagyon szép Rossia Montana logo, ugye, de annyi, tehát nagyon sok dolog nem került a felszínre. Itt viszont rengeteg dolog ömlik. Annyi képalkotási módszer van, maga a művészet demokratizálódott, ugye? Tehát a Photoshop, a fényképezőgépek, amin már nem csak hogy fényképeket és filmeket tudsz készíteni, bele tudsz rajzolni, mémeket tudsz generálni, stb. Hogy a képalkotásnak annyi módozata van, ami a nem művészek számára is használható, tehát még én is készítettem ilyeneket, hogy ez rengeteg formában megnyilvánul. A legklasszikusabb formája ugye ezek a transzparensek, amelyen, hát a szlogenek, remek szlogenek, tehát hogy rengeteg humor és szójátékokat lehetett olvasni, és erre sem volt példa. Most csak egy példát hoznék, ami szívemhez közel áll, mert hogy egyike az olyanoknak, ami a magyarok román nyelvi ügyetlenségét pozitívan használja fel. Tehát az, hogy a mici nostri magyar spun altul entre bare. Régebben mindig annyira negatívan reagáltuk le, és frusztrált, hogyha kiavítanak minket, vagy kinevetnek azért, hogy nem ragozunk helyesen románul. Ez itt viszont ugye az, hogy oda volt téve, hogy amici nostri, toleranciának is ezek a megnyilvánulása annyira jól esőek. Annyi pozitív energia szabadult fel, és annyi kreativitás, egyszerűen nem lehet erre oda nem figyelni.
Hogyha a konkrétumokat vesszük, például Antik Sándort említetted már, láttam, mert megosztotta a Facebookon, hogy én is szeretnék tüntetni úgy, hogy minden nap megosztok majd egy rajzot, ami a politikáról szól. Hát ez nem az a forma, amit ő gyakorolt valamikor, de akcióművészetnek is felfoghatjuk, bár egy egyszerű rajz, amit szerintem 10 perc alatt, 15 perc alatt összehoz. Mi teszi művészetté? A gesztus mögötti szándék és gondolat, vagy pedig kimondottan az értéke annak, amit létrehozott?
Azok a rajzok, amelyeket ő közöl, azokról tudni kell azt, hogy ezek korábban a provincia folyóirat számára készültek, tehát azt mondhatnánk, hogy az egy ilyen permanens tüntetés volt. A provincia folyóirat, amely ilyen regionális beállítottságú lap volt, annak a vizuális részével foglalkozott Anti, és az, ami ma már az utcákon látható, a civil társadalom, és már nem csak a szűk értelembe vett civil társadalom, amit korábban például a Verespatak akció környékén láthattunk. Maga a civil társadalom az teljesen populáris most már, és ez egyfajta, mondjuk úgy népművészetet hoz létre, amely folyamatos állásfoglalást jelent. Tehát ezt a fajta folyamatos állásfoglalást annak idején Antik egy ilyen folyóirat keretében tudta megvalósítani. Épp úgy, ahogy Dan Pérzsovszki most már 27 éve, ugyancsak egy folyóirat, ugye a 22-es folyóirat keretében valósítja meg. Tehát ezek a magas művészet zónájából érkező művészek ilyen zárt, sőt elitista közegekben tudtak így megnyilvánulni. Ez most már láthatjuk, hogy milliók tehetik, ugye, és főleg a szociális médiának köszönhetőnek, meg ennek, hogy a képalkotási módszerek nagyon demokratizálódtak.
Thank you.
Elhangzott az imént Antik Sándor neve, aki a 89 előtti konceptuális művész generáció tagja, akcióművész. Ütő Gusztáv sepsiszentgyörgyi művész, szintén az akcióművészet jeles képviselője, az egykori Annárt fesztiválok vezetője, aki mind a mai napig jelentkezik performanszokkal. Most őt kérdeztük, hogy akcióművészként hogyan látja, mennyire közelít a performanszhoz, a happeninghez, a tüntetés sorozat egy-egy szelete, hova sorolhatók az eszközök, amelyekkel a találékony tömeg élt. Ütő Gusztávot halljuk.
Abból a tényből, hogy mulandó cselekményről van szó, tehát ha az efemer művészetek kategóriájába sorolnánk be, mint ahogy mondjuk a hangköltemény, vagy az akcióművészet, a happening, a performance, akkor tárgy használatában, gondolok itt a hírt szövegek, mint alkalmazott vagy zászló, vagy öltözet, vagy az a tény, hogy sok tüntető gyereket vitt ki, az is azt jelzi valamilyen módon, hogy nem a mai fiatalságnak a kizárólagos tüntetés ez, hanem a következő generáció is megjelenik egy-két kisfiú, kislány képében. Tehát akkor azt mondom, hogy egy mondjuk kortárs művészeti múzeumban ezek a nyomok, mint tárgyak, illetve dokumentumok, mint leírt szöveg sajtóban, rádióban, tévében mutatott képsorok, illetve fényképek, nagyon sok művészeti értékű fénykép készült. Na most ezeket el tudom képzelni 10-20-30-100 év múlva egy olyan múzeumban, ami tudom, a 21. század elejé politikusról beszél.
Összefügg végül is, amit az előbb említettél, hogy ugye ruházat, a tárgyi megjelenés, és ugye a cselekvés, hogy hogyan cselekednek. Na most minek van itt inkább művészi értéke? A tárgyaknak, vagy annak, ahogyan viszonyulnak a tüntetők?
Hát együttvéve. Nem véletlenül említettem a hangkölteményt, hogyha valaki hangkölteményként bizonyos szavakat mond ki, használ egy kis trombitát, vagy dobokat használt a Kolozsváron, vagy ilyen futballbíró sípot, stb. Tehát ez összességében, tárgyhasználatában, hanghatásában, színeffektusaiban látunk egy csomó trikolor, de néha megjelenik a román zászló mellett mondjuk egy székely zászló, vagy Kolozsváron megjelenik egy erdély zászló, ahol ugye fent a kék, középen a vörös alul a sárga jelenik meg. Mindezeknek szintani szempontból, hangeffektusok szempontjából, tárgyhasznál, stb. Tehát összességében lesz bizonyos művészettörténeti értéke, és nem külön-külön véve a tárgyakat, hangokat, képeket.
Na most ez az utcának, a tömegnek a művészeteit nem művészek cselekednek valamilyen módon. Közelít a művészethez mindaz, ami történik?
Persze, hogy közel áll, igen, mint ahogy van magas művészet, festészet, grafika, szobrászat, úgy vannak alkalmazott műfajok, és ez inkább, ha a klasszikus, a hagyományos műfajok közül hoznék fel példát, akkor inkább a népművészet irányába tendál, tehát amikor képzetlen személyek is részt vesznek egy-egy cselekménybe, de a hangokhoz általában szakember. Tehát a hangadó egy ilyen happeningben, egy ilyen utcai politikai performanceben lehet egy képzőművész, vagy hogy ha nézem a kolozsvári dobosok csapatát, akkor azt mondom, hogy ezek biztos a György Edina Zenekonzervatóriumnak az ütőhangszeresei. Ha már Ütő Gusztávot kérdezed, akkor azt mondom, hogy ezek összhatásában úgy vonulhatnak be a művészettörténetbe, hogy igazi valós művészek és népművészek és az utca embere János bácsi Mari néninek a csoportos akciójáról van szó.
Te mit találtál hihetetlenül érdekesnek ebben, tehát művészi szempontból? Mi volt izgalmas számodra?
Ami engem megdöbbentett, nem annyira egy kiemelhető cselekmény, hanem az a típusú szolidaritás, ami estéről estére kivitte az embereket. Cselekvően részt vettek egy ideálért, egy gondolatért, pontosabban korrupció ellenes gondolatok körében. Na most ez a minden este kivonuló tömeg, néha poénkedve, néha haragosan, néha viccesen, néha akár köszönjen, ezt véghez tudta vinni, szerintem ez a hihetetlenül fontos, ez a fantasztikus, hogy ezek gyűltek össze nagyvárosokban, és itt Sepsiszentgyörgyön is volt rá példa, hogy több százan tiltakoztunk a korrupt kormányunk ellen.
A tüntetésbe természetesen humoristák, karikaturisták is bekapcsolódtak saját eszközeikkel. Könce Jelemér rajzai a Krónikában, Jakab Benke Nándor Elég elé a világ sorozata a Főtér.ron jelenik meg. Jakab Benke Nándor a Facebookon is nagyon aktív, és esténként a tüntetéseken is részt vett, vele beszélgetett Kristály Bea.
Te aktív tüntető vagy.
Igen, habár az utolsó két napban nem nagyon voltam, mert már kezdtem egy kicsit meghűlni, de igen, aktív tüntető vagyok, mondhat úgy is, és alig várom, hogy hazaérek, megnézem a hírekben, hogy mi történt, hogy ki kell-e már megint menni.
Milyennek találod kint a hangulatot? Nem jellemző a harag, a felháborodás?
Ez az érdekes, hogy elvileg mindenki dühében megy ki a térre, meg felháborodásában, viszont ott valahogy feloldódik. Mondtam is az egyik velem tüntető barátomnak, hogy ennyi jókedvű, dühös embert nem lehet látni sehol.
Nagyon sok a humoros, transzparens jellemző a tüntetőkre, hogy igazán leleményesek. Szerinted honnan jön ez a leleményesség, ez a humor?
Érdemes megnézni, hogy melyik generáció tüntet, vagy melyik társadalmi osztályok tüntetnek. Éppen ma osztottuk az egyik kollégámmal, hogy ez igazából kicsit az értelmiségi, urbánus, fiatal vagy középkorú, középosztályú emberek tüntetése. Ők vannak a legjobban felháborodva, úgymond az adófizetők, pont. És ez pont egy olyan réteg, aki humorosabban meg tudja fogalmazni a felháborodását vagy a gondolatait. És nekem is ez tűnt fel leghamarabb az idei tüntetés sorozatban. A mérete mellett, hogy hihetetlen kreativitásról tesznek tanúbizonyságot az emberek. Tényleg érdemes már csak azért is kimenni, hogy az ember olvassa a különböző táblákat, mert nagyon jól lehet szórakozni rajtuk.
Amikor leülsz rajzolni, akkor befolyásol lesz téged, inspirál lesz téged, amit kint látsz?
Abszolút. Pont volt egy ilyen képregénycsík, amiben az egyik szereplő kétségbe esetten konstatálja, hogy annyira megszerette kint a tüntetést, hogy ha lemond a kormány, akkor mi lesz? Mit csinálunk esténként? Több mint egy hét alatt mindennapok részévé vált szinte ezek a tüntetések, hogy nem lehet nem odafigyelni, és nem lehet az sem, hogy ne inspiráljon, főleg ha az ember ilyesmivel foglalkozik.
Szerinted lehet-e politikai kritikát megfogalmazni karikatúrákon keresztül?
Nem, hogy lehet, hanem kell. És abszolút lehet, és kell, és kicsit ez a dolgom is. Habár eleinte nem úgy indult ez a képregény sorozat, mint feltétlenül politikai, vagy ha igen, akkor nem is annyira a napi politikával, hanem úgy általánosságban véve a politikával foglalkozó, vagy inkább közélettel foglalkozó képregénycsík. Most viszont tényleg annyira felforrósodott a hangulat, hogy nem tudtam nem a konkrét napi eseményekkel foglalkozni a képregénycsíkben is. Arra azért szoktam vigyázni, hogy ha nem muszáj konkrét neveket, meg pártokat, meg ilyesmit, azért próbálok nem megemlíteni, csak nagyon erősen utalni rá. Persze nem mindig sikerül, de azért van egy ilyen irányelv. De ezen belül tényleg próbálom mindennek a fonákját, vagy a minden helyzetnek a vicces részét, mert hogy mindennek van valahol vicces része, szóval ezeket megtalálni.
Akkor, amikor leülsz rajzolni, félre kell tenned a dühödet, felháborodásodat, hogy objektíven tud látni a helyzetet, vagy amikor leülsz, ami így benned van, az így jön?
Mivel, hogy ez nem egy hírrovat, nem kell objektíven látnom semmit, sőt, szubjektíven kell látni, szerintem ez az alapkövetelmény az ilyen rovatoknak. Ez végül is egy képregényes forma megrajzolt publicisztika, így is lehet fogalmazni, tehát abszolút nem kell objektívnek lennie, úgyhogy nem is próbálok ezektől megszabadulni. Annyi, hogy a haragot, vagy dühöt, vagy felháborodást, vagy bármi, ami éppen van bennem a világ eseményei kapcsán, azt valahogy humoros formában lehessen önteni. Igazából ez az egyetlen fő cél.
És szerinted tud akkora hatása lenni, mint egy rendes szavakkal megírt publicisztikának?
Szeretném, de nem hiszem. Nincs akkora, hogy is mondjam, olvasó tömeg mögötte. Én remélem, szép lenne, de nem, nincs egyébként ilyen illúziói.
Mindenki levédeti a dizájnját, az összes rajzát, minden egyes szavát. Egy ismerősen mutatott egy olyan oldalt, ahol romániai grafikusok készítettek táblákra való rajzokat. Szabadon le lehet tölteni ezeket, lehet használni ezeket. Szerinted miért fontos az, hogy a művészek ilyen módon implikálódjanak ebbe a tüntetéssorozatba?
Ez egy olyan tüntetés, ami mindenkiről kell szóljon, és mindenkiről szól, és épp hogy a közügyekről szól, nagyon is. Valahol érthető, hogy ezek a művészek ilyen mindenkinek szóló, úgymond public domain műveket tettek közé. Tehát ez abszolút illik a forradalmi szellemiséghez, ami most uralkodik.
Miért nem születnek most versek vagy kisfilmek? Miért pont grafikák azok, amelyekkel a tüntetést társíthatom?
Szerintem vannak versek. Én láttam valahol román nyelven, persze valami klasszikus román tananyagversnek az átiratát vagy paródia verziót, de igen, szerintem léteznek. A kisfilm az másik műfaj, szerintem az le kell kicsit csepegnie, mint az amerikai kávé, le kell csepegjen lassan. Ezek a hirtelen felindulásból elkövetett szlogenek vagy grafikák, ezek meg vannak, mint a gyors kávé. Erős nyomással kijön, és kezi csókolom. Nem is annyira a grafikában láttam én a legnagyobb kreativitást, hanem szóviccekben. Meg igazából van egy ilyen műfaj ezeknek a transzparenseket mondtál, igazából nincs tökéletes magyar szó. Punkártáknak hívják, és van egy ilyen Facebook oldal is, hogy punk art, tehát ezeknek a tábláknak a művészete. A frappáns szöveg és a minimális képanyag kombinációja szokta kihozni a humor. Tehát van, ami szavak nélkül is működik, van, ami csak szöveges tartalom, de nagyon sok olyan van, hogy mit tudom én, börtönrácsok, és akkor az már egyből jelent valamit. Vagy a válságot elidőző párt, most direkt nem mondjak neveket, tehát hogy annak a pártnak a szimbóluma, virágai, azok valamiféleképpen elferdítve. Egyébként láttam olyant is a tüntetések folyamán, hogy konkrét élő virágot helyeztek a rácsok mögé, ilyen transzparensen, ilyen feliratokon.
Van egy ilyen kezdeményezés, hogy a tüntetések eszközeit gyűjtik múzeumok, amiből majd kiállítást szeretnének készíteni. Lehet egy ilyen impulzív dologból kiállítást készíteni? Meg lehet örökíteni azt, ami ott kint az utcán él és érvényes?
Meg lehet, és meg is kell. Ha belegondolunk, nem minden művészet íródik, filmeződik, vagy festődik nagyon hosszú időn keresztül. Vannak forradalmi versek, amik nagyon rövid idő alatt készülnek el. Az utcafotó egy ilyen művészeti forma, ami egy kattintás, és kiállításokat lehet abból is szervezni. Én ezt mindenképpen jó ötletnek tartom, hát ha van szép művészet, van iparművészet, akkor legyen protestművészet, és van is. És nagyon jó ötlet, hogy ezt valamiképpen megőrizzük az utókornak. Azt nem tudom, hogy majd a következő generációk mennyire fogják érteni a, hogy mondjam, időben, és talán földrajzilag is nagyon lokalizált poénokat, de ha nem egyéb, akkor történészeknek nagyon jó fog jönni.
Egy grafikus ismerősöm mondta, hogy nem szeretne beszélni, helyette inkább a rajzai beszélnek. Ugyanígy van olyan ismerősöm, aki nem vonul ki az utcára, viszont Facebookon nagyon erősen jelen van. Ugyanannyit jelent az, amikor valaki a közösségi médiában tüntet, mint amikor valaki kimegy az utcába, vagy ez nem összehasonlítható?
Összehasonlítható alapjában. Én nem tudom összehasonlítani, nem tudom megmondani. Mind a kettő nagyon fontos. A konkrét utcai jelenlét azért fontos, mert most cinikus leszek, de ezeket nem érdekli, hogy hányan vonulnak utcára. Közvetetten érdekli, mégpedig úgy, hogy külföldi sajtó vagy a hazai sajtó beszámol róla, és így generálódik valamiféle nyomás. Konkrétan az, hogy te ott vagy az utcán, ezeknek az embereknek, szomorúan mondom, nem ér semmit. Azáltal ér valamit, hogy ez bekerül a médiában. És ilyen szempontból az is sokat ér, hogy Facebookon, vagy Twitteren, vagy nem tudom milyenféle felületeken mozgósít valaki. A kettő együtt működik a legjobban szerintem. Én is ugyanezt próbáltam csinálni, hogy amikor volt a legnagyobb forradalmi hangulat, akkor tényleg próbáltam legerősebben hatni az emberekre szavakkal is, képekkel is, és kimentem én is.
És azt hiszem, hogy alakult egyfajta közösség is ezzel a hashtag resist, vagy hasonló jellegű témákkal, nem?
Igen, és az az érdekes, hogy olyan emberekkel érzel közösséget kint, akikkel lehet, hogy egyébként nem. Ez is elég szép hozadék ennek a tüntetés sorozatnak. Fonodott egy ilyen erős kötelék. Egy szempillantásból lehet érteni, megérted ezekkel az emberekkel magad. Van egy ilyen pillanatnyiság az egésznek, amit nem lehet elmesélni. Tehát van egy tüntetés hangulat, na ez az igazság.
Milyen a tüntetés hangulat?
Euforikus. Főleg, hogyha dobok meg sípok is vannak, akkor aztán pláne, hogy euforikus. Nem véletlen, hogy a dob az milyen fontos eszköze volt a háborúknak és a csatában való masírozásnak évezredek óta. Sokan lehippizik ezeket a tüntetőket. Szerintem van benne némi igazság. Némi. We'll be right back.
Természetesen nagyon sok fotó készült a tüntetések során házi használatra, Facebook használatra, no meg művészi értékkel, dokumentációként is. Roxy Pop Kolozsváron a tüntetés tüntető portréját igyekezett elkészíteni. Két állvány közé kifeszített fekete vászon elé állította az embereket, és ott örökítette meg őket. Roxy mobil fotóstúdiója is kizárólag a tüntetések kedvéért jött létre.
Remek ötletnek tartom, hogy elkészíted a tüntetés tüntető portréját. Hány napja is hogyan dolgozol?
Nem készítem túlságosan rég ezeket a portrékat, mert az első napokban fontosnak tartottam, hogy én is tüntessek. Fotós vagyok, imádok fényképezni, de ez alkalommal 4-5 napba beletelt, míg rájöttem, hogy dolgozni is szeretnék, és rátaláltam a saját ötletemre. Nagyon sokan a felvonulást, a tömeget fotozzák. Én azt akartam, hogy kapcsolatba kerüljek az utcára vonulókkal, hogy megismerjem őket, és egyenként hívjam fel rájuk a figyelmet. Ezért állítottam fel egy improvizált stúdiót, egy kifeszített fekete vászon elé hívom őket, hogy elkészíthessem a fotót. Az emberek kicsit szégyenlősek, de azért kíváncsiak. 2 nappal ezelőtt volt a legnagyobb sikerem, mert akkor sokan megálltak a stúdiómnál. Eleinte nem úgy terveztem, hogy használom a tüntetés portréja feliratú táblát, sokan azonban felkapták a táblát, és azzal álltak a gép elé. A vállalkozó kedvűek többsége fiatal, volt közöttük kisgyerekes, kutyás is. Ma idősebbeket is sikerült fotóznom. Igaz, ők elég bizalmatlanok, de azért nem hagyom abba.
Végignéztem a fotóidat, és nekem úgy tűnt, hogy 40-esek, 50-esek is vannak közöttük, nem csak 20 évesek.
Szeretném, ha a fotók minél reprezentatívabbak lennének. Ha a tüntetések folytatódnak, és a jelek szerint folytatódni fognak, szeretnék minél több embert lefotózni, hogy kicsiben visszaadjam azt, amit nagyban a tömegben lehet látni.
Most már ott tartasz, hogy 2 fotót készítesz, egyet táblával, egyet nélküle. Miért?
Személy szerint jobban szeretem a tábla nélkülieket, igazi portrékra vágyom, nem egyszerű fotókra. Az egyéniségüket szeretném megmutatni, és az okot, amiért utcára vonultak. Ezért létrehoztam egy Facebook oldalt, oda felteszem a fotókat, és utólag mindenkit megkérek, hogy írja mellé a történetét. Hány napja van az utcán, mivel elégedetlen. Tehát nem csak egy fotóarchívumra vágyom. Aki a saját táblájával áll a gépem elé, az a tüntetés kreatív jellegét bizonyítja, mert rengeteg ötletes, frappáns üzenet és rajz van, erre méltán büszkék lehetnek. A tábla nélküliek az emberről szólnak, nem az üzenetről, a szlogenről.
Néhányukkal már itt a téren is sikerült beszélgetned, vagy legtöbbjük siet, így a történetek tényleg csak később gyűjthetők be.
Szerettem volna már a helyszínen minél többet megtudni róluk. Vannak, akiket nem is kell kérdezni. Maguktól mondják, hogy már 7 napja tüntetnek, és kicsit fáradtak. Olyan is akadt, aki szabadkozott, hogy az igazi hangja nem ilyen, csak tönkrementek a hangszálai a sok kiabálástól. A többség azonban megáll, hagyja, hogy lefotózzam, és rohan tovább. Nagyon remélem, hogy utólag mindannyian reagálnak a felhívásomra, és a Facebookon megoszthatom a történeteiket is.
Már a legfiatalabb generációt is sikerült lefotóznod?
Persze, nagyon önérzetesek. Ma például lefotóztam egy 5 éves kisfiút zászlóval és a nagy Resist táblával a kezében. Nagyon sok a fiatal és a gyerek. Azt hiszem, szeretnek itt lenni.
Mit gondolsz, ezúttal létrejött a tüntetés és a tüntető művészete?
Igen, egészen biztosan igen. Azért is gyűjtik egy múzeum számára a tüntetés tárgyait. 89 óta nem voltak ilyen megmozdulások, nem vonult ennyi ember az utcára. Ez nagyon meghatott. A polgári érzékenységről és a közösségről is szólnak ezek a napok. Az emberek találkoznak egymással, és megosztanak valamit, a közös célokat, a frusztrációkat. Pozitív energiák jöttek létre, és remélem, a változás is meg fog történni.
Kiállítást is tervezel, vagy a fotók kizárólag a Facebookon lesznek láthatók?
Sok mindentől függ, például a portrék minőségétől, attól, hogy mennyire leszek velük elégedett. Ha valaki egy olyan közös tárlatot tervezne, ami a tüntetést dokumentálná, annak szívesen rendelkezésére bocsátanám az én anyagomat is. Egyéni tárlatban nem gondolkodtam. Mindezt az emberekért csinálom, nem magamért.
Motivul principal pentru care fac aceste fotografii e pentru oameni și nu pentru mine.
Thank you.
táblák, feliratok, tüntetési kellékek lassan-lassan, ha már szükségtelenné válnak, akkor múzeumba kerülhetnek. Ilyen még nem volt a történelemben. Az Untrebári Múzeum ötletgazdája Székely Sebestyén György művészettörténész. A Facebookon folyamatosan látni a kolozsvári Z. Engels Galéria felhívását, miszerint gyűjtik a tüntetések tárgyi elemeit. Táblákat, zajkeltő eszközöket, rajzokat, filmeket, fotókat, gyakorlatilag mindent. Milyennek képzeljük el ezt a múzeumot, és hogyan írhatja egy ilyen gyűjtemény akkortárs történelmet vagy művészettörténetet? Ismét Székely Sebestyén Györgyöt hallják.
Nem akarunk a művészettörténettel foglalkozni. Vannak anyagok, amik kimondottan művésziek. Akkor se akarok úgy tekinteni rá, mint műalkotásra, vagy mint művészetre, mert nem ez az érdekes most legalábbis. Az érdekes az, hogy az emberek egy bizonyos helyzetre reagáltak. Azokkal az eszközökkel, amelyek voltak. Van, akinek csak egy golyóstolla van, és azzal ír valamit, van, akinek ennél jobb eszközei, művészeti eszközei akár vannak, és azzal fejezi ki. Tehát ez az események szempontjából mindegy, ugye. És ezért nem kell kisajátítani művészet számára. Ez az egyik sajátossága ennek a múzeumnak. A kérdés múzeumának egyelőre így fordítom magyarul, mert értelme van. Tehát nem a szójátékot fordítjuk le, ugye, mert a szójáték az, hogy kérdés és rácsok között, hanem egy múzeum ön meghatározása szempontjából ez a szójáték elgondolkoztató. Tehát mikor kitaláltam, őszintén ez egy ilyen gyors reakció volt, hogy elkezdtünk gyűjteni, akkor most ebből kell hamar eseményt csinálni, hogy az emberek tudjanak róla, és kezdjenek megosztani velünk dolgokat. És ugye ez volt kézenfekvő, hogy Untrebári. Nem tettem hozzá azt, hogy állt Untrebári. Viszont rá egy fél napra, vagy egy napra elgondolkoztam, hogy ezt tényleg így hívják, hogy kérdés múzeumma, vagy a múzeum kérdése. Akkor elgondolkoztam, hogy végül is tényleg mit jelent egy múzeum. Általában a múzeumok retrospektív jellegűek. Lejártak az események, tudjuk a következményeit, stb. Akkor készítünk múzeumokat, emlékhelyeket, ahol bizonyos módon emlékezünk meg, ugye? Az eltelt idő a mostani pillanat és a megvalósítás között az ugye ráhelyezi ezt a történelmi perspektívát, ami megváltoztatja. Bizonyos dolgok sokkal jelentősebbek lesznek, mint akkor voltak, mások meg teljesen elvesztik a jelentőségüket. Én viszont azt szeretném, és erre megint csak románul volt jó ez a Face Museu di Mers, tehát, hogy menet közben, és ez a menet közben azt is jelenti, hogy az utcán menet közben, mert tényleg oda megyek emberekhez, és kérem tőlük az anyagokat, és ez remek, hogy oda mész valakihez, ismeretlenül, és rögtön válaszol, és igen, tehát, hogy ez a hatalmas nyitottság, hát valami rendkívüli dolog, ami most van, tehát ilyen tömegpszichológiai szempontból, amit most megélünk, úgy érzem, hogy ez ami rendkívüli, és a tárgyak nem képesek szerintem ezt visszaadni. A tárgyak mégiscsak valamennyire szomorú emlékei annak, akár csak egy poros, száraz, rózsa, egy gyönyörű esti sétán a szerelmesek közt. Kb. Ez a kapcsolat a tárgyak és az események között. Azonban maga ez a múzeum fontos, hogy átadjon valamit a pillanatok energiájából, tényleg alakítsuk a jövőnket. Nem csak az legyen, hogy kimegyünk tüntetni, az emberek várnak dolgokat, ugye. Én arra gondoltam például, hogyha ez a 600 ezer ember, aki kiállt a múlt héten, vagy mikor is volt az már, mert teljesen összeolvadnak a napon, az most azt mondaná, hogy autópályákat akarunk. Tehát, hogy tényleg e felé kell haladjunk. Tehát ez az egész kreativitás azért jön fel az emberekből, mert tényleg akarnak változtatni. De a következő dolog, hogy ezt az energiát áthelyezzük a tényleges változásba, ugye. Most én nem autópályát akarok személyesen építeni, bár azt is szívesen megtenni, hanem, hogy ebbe a múzeumban áthelyezek valamit ebből az energiából, és ténylegesen ne száraz, poros rózsák megőrzőjévé váljon a kérdéses múzeum.
Akkor, amikor egyeztettünk, hogy ma fogunk találkozni, akkor azt mondtad, hogy neked az nagyon fontos, hogy a tüntetés után a kukásokat megelőzd. Mert hogy még gyűjtögető életmódot fogsz élni így is, nem csak úgy, hogy megszólítod őket. Az én tapasztalatom az, hogy az emberek többsége azért hazaviszi a tárgyait, és következő nap is visszahozza őket. Találsz a kukában is?
Egyetlen egyet találtam a kukában. Nem is a kukában találtam, hanem a szemetes kocsiban. Már bent volt a szemetes kocsiban, és láttam, tehát most már teljesen elferdültek a szemeim, mert most már az ilyen közlekedési táblákat is transzparensnek nézem, vagy az üzletek mellé kirehelyezett kartonokat megforgatom, hogy nem transzparens az is. Tehát megláttam a szemetes kocsiba, és a szemetes kivette nekem azt, és tényleg az volt. És akkor gondoltam, hogy te itt kell vigyázni, mert van konkurencia. Azonban amiket az emberek ott hagytak, azokat elhelyezték. Tehát ez is érdekes, nem dobták el. Az az üzenet, amit ő 2 órán keresztül hordott a városban, azt elhelyezte valahova. Volt olyan, most nem emlékszem az üzenetre, hogy a Mátyás király lábához volt helyezve. Mindegy, emlékmű. Nagyon jó helyre ki volt emelve az a transzparens. Vagy más helyekre, boltok elé, felragasztva. Ilyenek is voltak, hogy a kontinentális szállónak az állványaira látszik, hogy utólag oda fel voltak ragasztva. Az emberek azt akarták, hogy ez maradandóbb legyen. Hát, hogy mondjam, nem hagyta másnapig ott. De annyira később mentem haza, hogy azt mondhatom, hogy az az élen lehet, hogy sokan már nem látták volna amúgy se. Ahhoz képest, hogy milyen sok készült, nagyon keveset találsz így. És a nagyon jó darabokat nem találod ott. Amivel foglalkoztam, az volt, hogy a tüntetés közben oda menjek emberekhez, és kérjek tőlük dolgokat. Tehát adtam névjegyet, és megjegyeztük, hogy miután lejár, akkor ideadják. Nem csak a tárgyakról van szó, hogy hogyan jöttek létre ezek. És ezek a nagyon érdekesek, tehát ezeket a történeteket kellene, nem úgy kellene, mert csináljuk megragadni. Például gyerekrajzok, ugye, ez annyira szép. Nem mi találtuk ki ezt a dolgot, és nem is ez az érdekes, hogy ki találta ki. Ebben az egészben nem szerzőiségekről beszélünk. Tehát, hogy ezek a gyerekrajzok ilyen tüntető plakátként. Ott volt az apa, a nyakában a gyerek, és tartották a gyerekrajzot, és hát nagy örömmel ideadják majd. De ez még az, ami az utcán történik. Most beszéljünk egy kicsit arról is, ami a virtuális közegben. Láttam egy videón, hogy a tévében a parlamenti gyűlés zajlott éppen, és egy gyerek egy ilyen rajztáblára, tudod, ez ilyen kicsi letörölhető rajztáblára, rá volt írva, hogy Déni Ásza Vinaszavajá, és avval ugrált a tévé előtt. Tehát ez hihetetlen spontán tüntetés, ahol a virtuális valóság és a realitás összetalálkozik. És erről van videó, tehát ezeket is gyűjtjük.
A tüntetésekkel a külföldi sajtó is rendszeresen foglalkozott. Románia ismét a nemzetközi figyelem középpontjába került. Az értelmiségiek a legfurcsább körülmények között jelzik szolidaritásukat a tüntetőkkel, külföldön is, saját eszközeikkel. Tudor Dzsudzsu filmrendezői csapata a Berlin Allén, Molnár Levente színművész a londoni Vörös Szőnyegen jelent meg a hashtag Resist táblával. Kedves hallgatóink, ha önök is rendelkeznek olyan feliratokkal, tárgyakkal, kellékekkel, amelyeket szívesen odaadnának az alakuló Untrebári Múzeumnak, megtehetik. Facebookon, ha beírják azt, hogy Muzeul Untrebári, már is információkhoz juthatnak. Én Gergely Zsuzsa és Kristály Bea kolozsvári rádiós kollégák nevében is köszönöm figyelmüket. Jövő szombaton is várom önöket a Kontrasztban. Szép délutánt és hétvégét kívánok. Szuszámi Zsuzsa vagyok, viszont hallásra.